Minden újító és rendhagyó bartender, mixer, mixológus, koktélséf, közös kiinduló pontja és alapja a klasszikusok világa, ami magában foglalja az elmúlt 170 év italkultúráját és annak minden szereplőjét. Írja Kocsis Lilla és Nagy Zoltán impozáns megjelenésű koktélos könyvének előszavában. Ők a 13 éve megnyitott bárjuk a Boutique Bar révén a budapesti és a nemzetközi koktélporondel ismert szereplői. Keverd, rázd, önst, klasszikus koktélok mindenkinek, ez a könyvük címe, amely nem csak a klasszikusok történetéről és jelentőségéről szól, de sok támpontot ad a műkedvelő olvasónak is, hogy maga is elkészíthesse ezeket az italokat. Minden mást a könyvről Kocsis Lilla mond el. Arról kérdezem először, számára, szakember számára, mi az igazán izgalmas a koktélokban?
Hát minden. A koktélok nem csak arról szólnak, hogy van egy ital a pohárban, és azt valaki elfogyasztja adott esetben örömmel, hanem ez a számomra speciál egy sokkal összetettebb kérdés. Mert azon túl, hogy még szeretek érteni ahhoz, hogy egy koktél mitől olyan harmonikus illat vagy aromaanyagú, mint amilyen, az is egy nagyon szerte ágazó dolog, mert az alapanyagoknak van története, az alapanyagok készülnek valamiből, annak van feldolgozási módja, van egy adott esetben 100-150-250 éves recept mögötte, ott van egy kultúrtörténeti dolog, hogy milyen társadalmi történetek kapcsolódnak ehhez, és ez csak az alapanyag. Ehhez tartozik egy ember, aki ezt elfogyasztja, és adott esetben, hogy én azt szeretném a számára személyre szabhatóvá tenni, akkor meg kell értenem, hogy ki ez az ember, meglehetősen rövid idő alatt, aki velem szembe ül. Ami meg már egy kicsit ilyen pszichológia és társadalomismeret irányába tolja ezt a dolgot, vagy akár emberismeret, vagy akár a testbeszéd megértése. Aztán a koktélnak van egy megjelenése, ami egy pohárforma. A pohárforma az egy design elem, annak a design elemnek, hogy egységes egész élményt kapjon valaki, aki koktélt fogyaszt, illeszkednie kell a környezethez. Ez nem mindegy, hogy 80-as évek stílusú, vagy 2021-es letisztult modern design. Aztán ugye nem mindegy a pohár anyaga, hogy kristály, üzeg, fújt, nem, gyári, és ez csak maga a pohár ital, és egy kicsit a környezete. Szóval kevés izgalmasabb területet, vagy összetettebb területet tudok elképzelni, mint a koktélok, de csak azért, mert ugye egy csomó mindent mögé tudok gondolni.
Az olvasható a könyvben, hogy a koktélokat az ember az alkoholtilalom idejéhez köti az Egyesült Államokban, és hogy mennyivel régebbi. És erről szerintem szinte senki nem tud.
Meglehetősen összetett egyébként a koktélok története. Nyilván szervesen kapcsolódik ahhoz, hogy az emberek meg akarták élni és érteni az evésívás kultúráját, és ehhez elkezdett kialakulni egy gasztronómiai kultúra. És mivel a bornak egyébként is egy nagyon nagy hagyománya van az olyan vidékeken, ahol egyébként étterem fókuszú volt a városi polgári lét, értem ez alatt mondjuk Párizs vagy Londont, akik meg nagyon nagy kereskedő város voltak, tehát nem voltak nyersanyag hiány, vagy akár Spanyolország, 200-250 évvel ezelőtt, hogy az emberek élvezni akarták ezt a gasztronómiai kérdést. Nyilván itt megint csak egy társadalmi fejlődési fokot és szintet kell megérteni, hogy ehhez egy gazdag városi polgárréteg, meg arisztokrácia kapcsolódott. Magyarországon az 1800-as évek közepe táján mondjuk arról beszélünk, hogy akkor a csárda kultúra az milyen fokú vagy mértékű, és talán Budapest az, ahol az ilyen minimál kávéházi kultúra kezd meghonosodni. De ez inkább a 19. század vége Magyarországon és a 20. század első fele. Míg ez Párizsban, Londonban és mondjuk a koktélok kifejezetten Amerikához köthetők ilyen szinten, az már az 1820-as évek, 30-as évek, 50-es évek magasságában egy abszolút köztudatban lévő és partikon és fogadásokon élvezetes dolog volt, és mindenki ismerte, hogy a koktél fogalma az mit jelent. És aztán az 1850-es évek, 60-as évek vezettek oda. Amerikában volt egy nagyon állítólag szármos megkapó és lenyűgöző személyiséggel bíró úriember, akit úgy hívtak, hogy Jerry Thomas, és Jerry Thomasnak jelent meg az első koktélkönyve a világon. Illetve ő állítólag elég komoly politikai befolyással bírt így New York városában és így ezáltal New York államban is, ami ugye közvetve azért hatott egész Amerikára, és abszolút ilyen upscale, magas társadalmi körökben forgott és mozgott, és üzemeltetett egy kocsmát is, ahova ugyanilyen típusú vendégek jártak. És aztán ez így szépen áttevődött az átlag ember életében is, és a koktél, mint olyan, az így abszolút a partik és a rendezvények főszereplője lett.
Valaki meglátta a kezemben ezt a gyönyörű szép könyvet, és azt kérdezte, hogy akkor most, aki egy bárban dolgozik, annak minden koktélt ismernie kell ebből?
Alapvetően igen, tehát én azt kell mondjam, hogy ez így létszükség lett ahhoz, hogy az ember egy bárban boldoguljon. Azok a receptek, mondjuk annak, nem tudom, 75 receptből 70, azt tényleg kell tudni, vagy kell ismerni, mert hogy ezek olyan klasszikusok, amikre a szakma épült. De ez olyan egyébként, hogy most tényleg a séfek annyi kaja receptet tudnak, amennyit. Mm-hmm. És hát valójában igen, és ugyanez igaz a koktélokra is, vagy a bartenderekre is, hogy viszonylag rövid idő áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy egy-egy italt elkészítsenek, és ez azt is jelenti, hogy ezt azért így instant elő kell húzni fejből, de nyilván ez gyakorlat is lesz, és az ember, hogyha ebbe egy kicsit több időt tölt, akkor egyáltalán nem okoz nehézséget, hogy tudja, hogy melyik recept miből áll. És adott esetben pedig egy pici játékot azért enged az, hogyha mondjuk valaki egy italt éppen édesen vagy kevésbé édesen szeret, akkor a leírt recepttől azért el lehet térni. Tehát ez nem olyan, mint amikor egy műholdat pályára állítunk, és a koordinátákban eltérünk, akkor egészen más lesz a végeredmény, hanem itt azért személyre tudunk szabni, és egy kicsit nyilván szabadabban tudunk itt a receptek leírásában mozogni. Az nyilván fontos, hogy mondjuk egy viszki alapot ne vodkával készítsünk el, vagy ha úgy készítjük el, akkor legyenek meg a megfelelő szakmai érveink arra, hogy miért is változtattunk az alapanyagon.
Ezt azért is kérdeztem, mert hogy lehet-e tulajdonképpen tankönyvként használni ezt a könyveteket, illetve hogy mi volt a cél, szóval hogy hogyan született?
Első körben azt kell mondjam, hogy a könyvet alapanyagok alapján struktúráltuk, tehát ha valaki azt mondja, hogy kifejezetten a viszki alapú koktélokért rajong, akkor felrapozza a viszki szekciót, és akkor ott talál egy csomó elsősorban klasszikus receptet, és a klasszikus receptek feldolgozása is volt a cél. Hogy kinek szól a könyv, az valójában jól mondhat, hogy ez gyakorlatilag tankönyvként is használható, mert hogy egy csomó forrást ellenőrizve próbáltuk meg összeállítani hitelesen úgy az anyagot, hogy illeszkedjen a szakirodalmak sorába. És ebből kifolyólag egy csomó nemzetközi irodalmat néztünk át egy-egy koktélt vagy koktélreceptet illetően, de tekintve, hogy ezek nem eredetvédett és nem levédett anyagok, ezért rengeteg forrás található, ami adott esetben ellent is mondhat egymásnak. A receptek egyébként meglehetősen egyszerűek, a nagy részük valóban az alkoholtilalom idejéről származnak, illetve a 20. század elejéről. Azt tudni kell, hogy akkor tehát egy kicsit máshogy ittak az emberek, és meglehetősen párlatcentrikusak ezek az italok, tehát kettő vagy három alappárlat, likőr és mondjuk keserű cseppek keveréke, tehát nem ez a laza, szódás, gyümölcsös, zamatos, könnyen iható fajta egy-kettő. Ez függetlenül nagyon-nagyon jó arányú és nagyon jó ízvilágú receptekről van szó. Nagyon fontos az elkészítésükkor az, hogy minőségi alapanyagot vásároljunk, hogyha már valaki arra adja a fejét, hogy kipróbálna belőle egyet, kettőt. Vannak ilyen kényes receptek, mint a daiquiri, vagy a margarita például, amik arról szólnak, hogy van maga a párlat, egy pici citrussal és egy pici édes résszel, cukorral balanszírozzuk ezt a párlatot, a sékeléssel vagy keveréssel, jéghígítással egy kicsit kikerekítjük, és így válik ihatóvá. És hogyha nagyon rossz minőségű, markáns, földes, nem túl vonzó illatú tekilát választunk adott esetben, vagy olcsó rumot, akkor nem lesz jó. Tehát felhigítva csak fel fogjuk erősíteni az alapanyag hibáit, amit nyilván fogyasztva még jobban érzékelünk, úgyhogy az nem lesz az igazi. Egyébként már régóta szándékunkban állt valami hasonló koktélos könyv vagy szakirodalom effektív megjelentetése, de mivel ezért ez Magyarországon nem egy széles piac, ha arról beszélek, hogy kifejezetten a szakmának szeretnék könyvet írni, ezért próbáltuk olyan vonalon tartani ezt a könyvet, hogy mindenki számára érthető, legyen is adott esetben elkészíthető. Nagyon sok mindenkivel találkozok, akik mondja, hogy ő imád otthon koktélt keverni, de hogy interneten nézett egy-egy recept után, és egyik oldalon így írják, másik oldalon úgy írják. Pontosan egy kicsit így rendet is húznánk így a klasszikus receptek közé ezzel a könyvvel, hogyha valaki pontosan akarja tudni, hogy hitelesen mi az a koktél, honnan jött, miért úgy csinálják, és milyen arányokkal dolgozik, akkor ebben a könyvben legyen lehetősége megtalálni, és mondjuk egy vodka martini recept leírás ne azzal kezdő, hogy vegy egy fél citromot, mert hogy nincs benne citrom. Tehát, és szóval sok ilyen félrefordítás, és sok anomália van itt a rendszerben, de lényeg az, hogy egy kicsit szerettük volna letisztítani ezt a képet hitelesen. És amilyen recepteket beleválogattunk, az gyakorlatilag arról szól, hogy van a világ 50 legjobb bárja lista, amit minden évben közzétesznek egy ilyen szakmai panel szavazásában, és őket kérték meg, hogy mik azok a klasszikus koktélok, amiket ők a legnagyobb számban értékesítenek. És ebből csináltak egy rangsort, egy százas rangsort, hogy milyen típusú italokat fogyasztanak manapság leginkább, klasszikus italokat az emberek, és akkor ebből válogatva szűrtük le azokat a recepteket, amik így a magyar piacon is meglehetősen populárisak vagy ismertek.
Éppen ezért gondolkodtam, hogy olyan, mintha ez a koktélos könyv egy kicsit a méltóságukat is visszaadná, mert a piña coladát, a Bloody Maryt, meg a kozmopolitánt biztosan, akik gyakran járnak szórakozó helyekre, ismerik, kérdés, hogy milyen minőségben fogyasztják.
Hát ez nagyon örülök, hogy ez így átjött a könyvön, ez egyfajta presztízsemelő dolgot is mögé tudunk gondolni, mert hogy valóban nincs igazán ezeknek a kevert italoknak presztízse. Az elmúlt, nem tudom én, 15-20 évben nagyon sok olyan alapanyag is jelent meg a piacon, ami nem túl jó minőségű, és nyilván rengetegszer hallani azt, hogy mindegy, jó lesz az a koktélba. A koktélban ne legyen jó. Tehát, hogyha a minőségi gasztronómia felé haladunk, és mindegy, hogy az evés vagy az ivás részét nézzük, nem jó. És nem jó az olcsó bélszín, nem jó az olcsó marhaszegy, tehát hogy egy csomó dolog van, amire már tudunk nemet mondani, és a koktéloknál is ugyanígy kéne ez legyen, hogy nem az a lényeg, hogy a liter arányban, hogy jövünk ki, mert a koktélfogyasztás nem arról szól, hogy mindenki az asztal alatt legyen fél órán belül, hanem arról szól, hogy kicsit ilyen időutazás is tud lenni, hogy egy kicsit más közegbe kerülünk, kicsit ki tudunk szakadni a mindennapokból, tovább tudjuk gondolni az ízeket és az aromákat, és ahonnan indult a koktél maga, tehát ez az abszolút elegáns, tiszteletteljes, alaposan elkészített csomag, ami egy kicsit megkopott így a rengeteg céges rendezvénnyel, meg az olcsó welcome drinkekkel, meg a büfére mindenki költ, de az italokra már legkevésbé. Tehát, hogy itt van sok olyan dolog, és ez nyilván a magyarországi vendéglátó kultúrának is egyfajta hozadéka és kevésbé szép öröksége. De igen, tehát, hogy ezt is szerettük volna megmutatni, hogy a koktélok valójában nagyon szépek, elegánsak, összetettek, és nem kell belőle 228-at inni két nap alatt, hanem elég egyet vagy kettőt.
És vajon abban segít-e az érdeklődő olvasónak ez a könyv, hogy világosá váljon, hogy nem feltétlenül kell rengetegféle alapanyagnak lenni otthon?
A legnagyobb beruházás szerintem mindig az alappárlat jelenti, és hogyha az alappárlat válogatásra hegyezzük ki a hangsúlyt, és a vodka koktélokat lapozzuk fel mondjuk a könyvben, akkor a vodka koktéloknál mondjuk kell esetleg valamilyen fajta keserű csepp még, vagy kellhet cukorszirup, amit az ember otthon mondjuk könnyűszerrel elkészíthet, az le van írva a könyvben is, hogy víz és cukor megfelelő arányával és összeforralásával. Tehát valójában nem kell olyan borzasztó sok dolog. Van néhány eszköz, igen, amit elkerülhetetlen mondjuk egy séker, de ha az ember nem akar sékelni, akkor fog egy dunszos üveget, abba beleteszi az összetevőket, rácsavarja a tetejét, és már is megvan a sékere. Tehát, hogy nem feltétlenül kell ezt olyan szinten túlgondolnunk, hogy a koktélozást a bárpult felszerelésével kezdjük, és x 100 000 forintokba fog ez kerülni, hanem lehet józan paraszti észsel a körülöttünk lévő tárgyakat kicsit át minősíteni, és akkor ez simán menedzselhető. Ami fontos, és az biztos, hogy jól jön a koktélozáskor, az a megfelelő mennyiségű jég. Mert ezeknek a klasszikus recepteknek a nagy része nem üdítővel vagy gyümölcslével van felhigítva, hanem jéggel vagy jégen van lekeverve, vagy jéggel van sékelve, és mondjuk az egy ilyen klasszikus tízes, mélyhűtős kis műanyag fak, amiben 10 darab jégkocka van, az elég gyorsan el fog fogyni, akkor, hogyha koktélozni szeretnénk. Tehát egy 5 kilós jégzsák, az a minimum. De egyfajta likőr, citrus, lime vagy citrom, esetleg narancs vagy grapefruit, ez nyilván receptfüggő, hogy az ember mit választ ki belőle, de ebből is elég 2-3 szem, tehát nem kell kilós nagyságrendben gondolkodni. Rengeteg fagyasztott gyümölcs áll a rendelkezésünkre, és az italok 99%-a nagyon jól megbolondítható mindenféle bogyós gyümölcsel, és vannak recept példák is a kájpirinja esetében, vagy gyümölcsös variációk, mondjuk a moszkómjúl esetében. Szóval nem kell ettől szerintem megijedni, és nem kell óriás nagyságokban gondolkodni, inkább így az egyszerűség felé és a praktikusság felé haladni, és akkor az ember már nem tántorítja magát a legelején, hogy ó, koktél, hát az biztos valami ördöngős, drága és tőlünk nagyon messze álló dolog. Régóta beszéltünk már a kiadóval, nagyjából pont 10 évet, hogy minden évben nekiállunk majd egy ilyen típusú könyvnek. Tényleg hiánypótló, úgy érezzük a magyar piacon, mert hogy nem XY könyvét fordítottuk le, és akkor tettük közzé, hanem tényleg olyan alapanyagok, amik Magyarországon is elérhetők, tehát semmi humbug nincsen mögötte, és tényleg a magyar fogyasztók számára szeretük volna ezt egy kicsit test közelévé tenni. Az, hogy a fotók ilyen remekül sikerültek, az nyilván a szuper fotósunk Pintér Árpádnak az érdeme, meg az ő sajátos világlátásának, de akkor, amikor gondolkodtunk, hogy kivel és hogyan, akkor nyilván az ő képi világa nagyon jól passzítható ezzel a dark, speakeasy-s bár hangulattal.
Milyen szépen követhető a könyvetekben, hogy az irodalom és mondjuk akár a mozi hogyan hatott bizonyos koktélok népszerűségére, hogy a Nagy Lebowski vagy a Sex és New York megjelenik itt, vagy igen, más filmek.
Igen, ilyen szempontból Hollywood egy külön történet, nyilván ez is egy remek téma, és azt hiszem most jelent meg egy hasonló tematikájú szakácskönyv, vagy ételekkel foglalkozó könyv, ami a filmvásznon megjelenő ételeket elemzi és készíti el. Nagyon szorosan összefonódik egyébként a koktél és Hollywood ilyen szinten, vagy a film történet, mert már a néme filmekben vannak olyan fajta termékelhelyezések, amik egy-egy brandnek a megjelenését mutatják, és ez nagyon izgalmas, hogy ezt így az ember hogy tudja lekísérni vagy végkísérni, de például a Casablanca, hogyha nem akarok mondjuk messze menni, tele van ilyenfajta konyak és pezsgő márkákkal, és nincsen elfordítva a címkés egyáltalán, hanem látszik, hogy az ott megjelent. Tehát, hogy tényleg nagyon izgi. Ami a mindennapjaink része, az nyilván most a Sex és New York az aktualitása és az új film kapcsán, vagy a James Bond, ami ugye nemrég jelent meg. Kétségtelen, hogy a koktélok és Hollywood az elválaszthatatlan.
Milyen segítő pontok vannak a könyvetekben? Mert ugye van a lap szélén ez a koktélométer, és aztán az ízkategóriákról is szó van, szóval hogy kapnak ilyen támpontokat. Gondolom a laikusok, ugye?
Igen, nem egy egyszerű recept leírást szerettünk volna a könyvbe tenni, hanem képileg is megjeleníteni azt, hogy ugye mostanában kép hangsúlyosan éljük az életünket, és hogy képileg is megjeleníteni azt, amit az emberek ott olvashatnak, mert ahogy mondod, laikusként nem biztos, hogy értem azt, hogy a Cosmopolitan miért erős, vagy egy old fashioned miért 7-es-8-as kategóriájú, vagy miért minősítjük annyira erősnek. Vagy hogyha csak elolvassa az ember, hogy ebben van whisky, meg van ez, meg az, hát ez jó lesz, és aztán valójában egészen más lesz a végeredmény, mint amire az ember számít. Úgyhogy ezek a támpontok pontosan ezt segítenék, hogy a receptet úgy leírásában megérteni, hogy ugye 4 alapíz mentén helyeztük el a grafikonunkat, és 5 csík található benne, és az ad ki egy ilyen sajátos hálót minden oldalon a receptekkel. És a koktélométer pedig valóban az erősségét jelzi az italoknak, hogy mire számítsunk akkor, amikor ezt elkészítjük. Illetve meglehetősen sok piktogram jelenik meg a bekezdéseknél, hogy ott miről is van szó valójában. Tehát a jégnél, sékelésnél, a technikáknál, hogy könnyebben el tudjunk igazodni adott esetben, hogyha arról van szó, hogy mégis valóban a kevert rázdönsdel szeretnénk a koktélpartinkat otthon lemenedzselni, akkor ne a szöveget kelljen bújni, hanem akkor a piktogramok és ezeknek a grafikai elemeknek a segítségével gyorsabban át tudjuk látni, hogy mi a helyzet, és hogy hol is tartunk valójában.
Kocsis Lilával beszélgettem, Nagy Zoltánnal együtt írott könyvéről, melynek címe Kevert, rázd, öntsd, klasszikus koktélok mindenkinek. A kötetet a Book kiadó jelentette meg.